Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Különleges tárlat nyílik március 8-án a budapesti B2 galériában. A kiállítás társadalmi reflexióra ösztönöz, az eseményt éppen nőnapra időzítették, hogy rávilágítsanak egy olyan problémára, amelyre a mindennapok során kevés figyelem jut. Az Egymással szemben lesütött szemmel című riport kiállítás a hajléktalan magyar nők helyzetére kívánja felhívni a figyelmet azzal a szándékkal, hogy a látottak, olvasottak cselekvésre késztetik a befogadókat. Csibra Kajzler Tamara és Wilhelm Laura Egymással szemben lesütött szemmel című fotókiállítása a hajléktalan nők mindennapjaiba enged betekintést. A kiállítás képei és a hozzájuk kapcsolódó riport részletek együtt egy erőteljes narratívát alkotnak. A szerzők célja, hogy empátiára és megértésre ösztönözzék a látogatókat. Az Egymással szemben lesütött szemmel egy merész vállalás, amely szembe megy a társadalmi konszenzussal. Gyakran az a feltételezés, hogy a hajléktalan emberek saját hibájukból kerülnek az utcára, pedig a probléma rendszer szintű. Az alkotók képeikkel és szövegeikkel megmutatják, hogy a lakhatási szegénység, a társadalmi tabu építés és a szociális háló hiánya hogyan sodor nőket kilátástalan helyzetbe. A kiállítás egy héten át várja majd a látogatókat, az érdeklődők tematikus tárlatvezetéseken vehetnek részt, ezeket a projekt alkotói, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmény szakértői, valamint Havasi Zoltán, a Budapest Bike Mafia alapítója tartja. A belépés díjtalan, de a helyszínen adományokat gyűjtenek a hajléktalan nők számára. A kiállítás tehát március 8-ától látható a budapesti 2B galériában.
Színház.
Március 24-e és április 6-a között rendezik meg a Magyarországi Nemzetiségi Színházak Jelen Lét Fesztiválját a Budapesti Nemzeti Színházban. A Magyarországi Szerb Színház szervezésében a Magyar Teátrumi Társaság szakmai támogatásával 8. alkalommal megvalósuló fesztiválon 13 nemzetiség mutatja be színházainak legfrissebb alkotásait. A rendezvényen látható előadások között van a Karaván Színház, jelenetek egy házasságból. A Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színház Katerina, a Cinka Társulat Doja, a Cigánytündér, valamint a Magyarországi Szerb Színház Jávor Pali utolsó mulatása című produkciója. A fesztiválon fellép továbbá a Vertigo Szlovák Színház, az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház, a bolgár Malko Teatro, a Cinka Panna Cigány Színház, az Urartu Örmény Színház, a Deutsche Bühne Ungarn, a Pécsi Horvát Színház, az Ani Budavári Örmény Színház, valamint az Amfiteátró Görög Nemzetiségi Színház társulata is. A Színházi Világnapon március 27-én nemzetiségi performanszal készül a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata. A fesztivál záró produkciója az Est Hajnal című előadás lesz Vidnyánszky Attila rendezésében április 6-án a Nemzeti Színház nagy színpadán.
Kiállítás.
Ez miért művészet? Miért nem olyanok a szobrok, mint régen? Mit jelent a cenzúra ennél a műnél? Ilyen a hétköznapok ügyes-bajos problémáira vonatkozó kérdésekre keresi a választ a február 14-én megnyílt Gyakran ismételt kérdések című kiállítás. A tárlat június 29-éig látogatható a Ludwig Múzeumban. A kortárs képzőművészethez kapcsolódó kérdésekre és kérdezés technikákra fókuszáló kiállítás különös hangsúlyt fektet a kérdezés gyakorlatára, mint pedagógiai és művészetpedagógiai eszközre. A befogadást, a művészi gondolkodásmód megismerését és megértését segítő módszerek és technikák kiemelése mellett cél olyan kérdésformák és megismerést támogató munkamódszerek alkalmazása, amelyek elősegítik a műalkotásokkal való aktív párbeszédet, támogatva az interpretációt és az elmélyült művészeti befogadást. A gyakran ismételt kérdéseket, ahogy az elnevezés is mutatja, a művészettel, a kortárs művészettel kapcsolatban megfogalmazott gyakran ismétlődő kérdések hívták életre. A Ludwig Múzeum szerint kortárs intézményként fontos reagálni azokra az igényekre, amelyek elvárják a múzeumtól, hogy elősegítse a kortárs művészethez való széles körű hozzáférést. A gyűjtemény így a modern és kortárs művészet, valamint a klasszikus művészeti hagyományok viszonyát vizsgáló kérdéseket emeli ki. A Ludwig dolgozói szerint a múzeum látogatók jelentős része a klasszikus művészet irányából közelít a modern és kortárs tendenciákhoz. Így a szakemberek célja, hogy hozzájáruljanak az új irányzatok befogadása iránt tanúsított nyitottsághoz. Mivel a kérdésekből kiinduló módszertani kiállítás célja a befogadás segítése, a művek mellé, illetve a kiállított terekbe mediális tárgyak, játékok, feladatok is kikerültek. A mű mellett a falon ott a válasz, amely egy lappal van letakarva, így hagyva módot az önálló válaszadásra. A látogató pedig eldöntheti, hogy el akarja-e olvasni a választ, vagy sem.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Úgy szaporodnak hazánkban a nemzetközi szinten is színvonalas autós-motoros gyűjtemények, mint eső után a gomba, ráadásul egyre több magánszemélynyit, járműmúzeumot, amire érdemes figyelmet fordítanunk, ha szívesen elmélyednénk a szállítóeszközök történetében. Pannonia Motorkerékpár Múzeum. Nagy gonddal helyreállított pannoniákat, régi bukósisakokat és rengeteg olyan érdekességet láthatunk repertoáriában, ami kapcsolatba hozható a márkával. A gyűjtő külön érdeme, hogy egy kórhű benzinkutat is kialakított, így könnyen megfigyelhetjük, hogyan zajlott a tankolás néhány évtizeddel ezelőtt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum. Az alföldi kisváros méltán büszkélkedik különlegesnek számító kiállításával, hiszen aki ide látogat, olyan dolgokat láthat, amiket azelőtt talán még soha. Fény derülhet arra, hogy mi is az a makadámút, vagy miért kaparja az utat az útkaparó, illetve milyen rétegekből és hogyan épülnek fel a ma használt utak, ahol pedig vissza lehet jutni egészen a rómaiakig. A múzeum különleges műtárgyakat sorakoztat fel, interaktív feladatokkal segítve a témában való elmélyülésünket. Motorgyűjtemény Kecel. Közel 100 motort számláló gyűjteményében többségben vannak a magyar gyártású ritkaságok, mint annak a Pannonia P20 versenygépnek a hűmása, amely 1971-ben részt vett a 24 órás Boldor futamon. Szintén megtekinthető egy Pannonia MC63 crossmotor replika, valamint egy Ganz stabil motor, csak úgy, mint egy 1925-ös AIS 500-as, több BMW, Csepel, Danuvia vagy hazai gyártású segédmotorok, alkatrészek, kiegészítők. Csepel Autógyártmány Múzeum. Több mint 30 évvel ezelőtt került felszámolásra a Csepel autógyár, amely hosszú évtizedekig a magyar ipar kardinális motorja volt. Azóta csupán egy-két kósza gyártmánnyal lehet találkozni az utakon. Az egykori gyár területén található egy kiállítótér, ahol sok mindent megtudhatunk a rég nem használt teherautókról. A kiállítás leglátványosabb eleme az az 5 haszongépjármű, amik mintha most gurultak volna le a gyártósorról, úgy tündökölnek a szemek előtt. Rengeteg méretarányos modellel is találkozhatunk, a kórhű látvány felér egy röpke időutazással.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élményekké alakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk. Másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezekhez a dolgokhoz, és új rendszert építsen fel. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket, és hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem, már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés. Másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e a valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul-e a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
Szerintem az egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk. Hol lehet itt kockázat?
Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gombnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodásért, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességét, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne.
Sok szó esik a mesékről, mint ilyen alap történetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos, és azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni, tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, magunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótét lelkek vagyunk.
Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e?
Igen, egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjönik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ezt helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk, mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, nagyon sok mindent, úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk a Narratív agy című könyvről, amelynek szerzője Fritz Breithaupt, és a magyar kiadás a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.